Hát annyi történt, hogy Vásárhelyen a színházban Rádu Afrim rendezésével bemutatták a Nyugalmat. Én a bemutatón nem voltam itt, de hál' Istennek meg tudtam nézni nyáron a darabot Szent Györgyön a Színház Fesztiválon, és akkor utána volt egy beszélgetés, ahol nekem egy nagyon balgán kiszaladt a számon, hogy egyszerűen a kíváncsiság hajt, és hogy egyszer az életben azért szeretnék rendezni, tehát hogy csak így belekóstoljak, hogy ez milyen. És aztán rá olyan másfél vagy két hónapra felhívtak a Vásárhelyi Színházból Keresztes Attila művészeti igazgató, ők így kitalálták, hogy mi lenne, hogyha eljönnék, és akkor együtt dolgoznánk egy kicsit, hogy lássuk, hogy mi lesz belőle. Ez Isten igazából egy játék. Akkor én is gondolkodtam, ez nyilván nagyon megijedt tőle az ember. Tehát, hogy más az, amikor beszélsz a vágyaidról, hogy jaj, mennyi minden szép lenne és jó lenne, és te milyen kíváncsi vagy, csak amikor ott állsz szemtől szembe, hogy na, akkor most tessék ugrani, akkor azért úgy megremeg az ember térde, ez történt most is. De így abban maradtunk, hogy ez, tehát hogy ennek az a lényege, hogy egy olyan játék legyen, ami mindenkinek jó, tehát színészeknek is, nekem is, színháznak, tehát hogy ennek akkor van értelme, hogyha élvezettel tudjuk csinálni, aztán lesz belőle, ami lesz.
Ezek szerint a darab, az már meg van írva.
Ez egy érdekes történet, Isten igazából ez arról szólt, hogy úgy kezdjünk el együtt dolgozni, hogy már a szövegen is, tehát hogy egy ilyen improvizatív dolog legyen belőle. Az improvizáció az meg nem erősségem, tehát én nagyon lassú vagyok, tehát hogy nálam...
Szemlélődő?
Hát lehet ezt szemlélődésnek nevezni, nem tudom, tehát hogy attól még lehet szemlélődő az ember, hogy gyors, én lassú vagyok, tehát én nem tudok gyorsan írni, tehát én megbolondulnék egy ilyen költőversenyen, ami egy nagyszerű dolog, tehát lenyűgözve nézem, hogy jobbnál jobb szonetteket kennek oda a papírra fél óra leforgása alatt, ez nekem soha az életben nem ment. Akkor azt találtam ki, hogy jó, dolgozzunk, de volt egy olyan darab, amit én a Víg Színháznak írtam Eszenyinek, csak akkor, amikor bizonytalan lett, hogy ő marad-e igazgatónő, vagy nem, akkor én meg elutaztam Berlinbe, majd rögtön utána Jávára, akkor ott félbe maradt, és akkor most megkérdeztem Eszenyit, hogy baj-e, hogyha Vásárhelyi Színház, mert hogy ennek a darabnak a joga ott van a Víg Színháznál, de hogy mi van, hogyha ehhez nyúlunk hozzá, és akkor Enikő mondta, hogy persze, hogy nem minden további nélkül, tehát nekik ezzel semmi gondjuk nincs, és akkor ehhez a szöveghez. Tehát ez egy már 3,5-4 éve meglévő szöveg, változott nyilván, de úgymond aklimatizálódott egy kicsit a szöveg. Nem szívesen mondok semmit a történetről, nincs is amit.
Jó, hát Rádu Afrim rendezése után, Nyugalom című könyv színpadra vitele után, hát nagyon magasról kell majd leugrani, úgyhogy rezeghet a gatya.
Rezeg rendesen, de jó, tehát hogy Afrim tengerbe ugrott, én meg patakocskába, tehát hogy ne hasonlítsuk össze a kettőt. Afrim nélkül is rezeg a gatya, de így meg különösen nyilván, persze.
Szintén egy ilyen többszálas, viszonyokról szóló, nagyon szövevényes, átszőtt, mélységes történet, tehát az, amit megszoktunk, vagy ez egy másik szimpadiasabb szöveg?
Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem túl szimpadias szöveg. Tehát az nem vágna egybe az alkotói szándékkal. Tehát valami köztes, borotva élen, kötélen, táncoló, furcsa, nagyon furcsa számomra is, de egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Mondom, aztán majd meglátjuk, de nem túl szimpadias. Annak ellenére, hogy színházról szól.
Thank you.
Te egy rend kívüli és rendhagyó, mivel hogy egy Bartis Attila darabot, Bartis Attila rendez. Valóban azt hiszem, és ugye ezt most majd látjuk, hogy milyen érdekes az, amikor én azt hiszem, hogy úgy írnak az írók, de erről megint csak Attila fog beszélni, hogy azért van egy élő történet ott a fejben, ami önmagát írja a szereplőkkel, és hogy milyen az, amikor ez így egyszerűen így élővé válik színészekkel. Remek az anyag, mindannyiunk problémája, még vagy 100 évig. Egy japán tudós azt mondta, hogy a francia forradalomról még igazán lényegében nem tudunk beszélni, mert olyan korai, hogy nem tudjuk földolgozni. Mi nekünk volt egy pár forradalmunk, vagy ellenforradalmunk, és ezt így egyszerűen az elődeink igazságai és hazugságai rabságában élünk, ezért mi is vagy az igazságot hajszoljuk, vagy hazugságban élünk. Nagyon átfogóan erről szól a darab, ahogyan az emberek mikrovilágában egy társadalom problémája, igazságai és hazugságai olyan mélyen, olyan alapvetően szólnak bele, amitől egyszer csak ellehetetlenedik az úgynevezett normalitás. Egy olyan csapatot próbáltunk összeállítani, aki ebbe a kalandban, mert azért mégiscsak ugye Bartis Attilának ez az első rendezése, remélem nem az utolsó, ebbe a kalandban részt vett, és tudott együtt játszani a színházzal. Attila, hogy volt ez? Milyen érzés volt? Vagy ugye itt olyan alapvető dolgokat kell megkérdezni, hogy milyen dolog színházat csinálni. Lát, tehát már nézted eleget, hogy hogyan csinálják a tiédet. Milyen az, amikor te csinálod a sajátodat?
Ja, az nagyon-nagyon jó, ha megkérded, mert magamtól nem biztos, hogy én ezt el tudom mondani. Ugye számomra itt az egyik legnagyobb kérdés az a felelősség kérdése. Tehát addig, amíg ott ülök a sarokban egyedül az íróasztalomnál, és leírok egy mondatot, addig csak a saját bőrön viszem a vására. Nem a sekedés, de mindenestől az én felelősségem. A színház az meg nem így működik. Tehát itt nem csak a saját bőrön viszem a vására, hanem a másokét is. Mindenkiét. Az ég egyet a világon, aki vállalta, belecsöppent ebbe a történetbe. Tehát egy olyan fajta felelősség, amit így ebben a formában íróként nem tapasztal meg az ember. Mást igen, de ezt így nem. Meg ugye van ennek egy nagyon nagy kockázata is. Én azt gondolom magamról, hogy egy elég köztes alkat vagyok. Tehát, hogy soha az életben egyrészt közelebb vagyok számtalanoknál fogva a színházhoz, mint úgymond egy klasszikus értelemben, vagy civil. Ellenben nem vagyok színházi ember. Nem vagyok rendező, nem vagyok színész, nem, tehát, hogy máshonnan közelítem meg, vagy nyúlok a színházhoz.
Még csak rutinos színházi szerző sem.
Még csak rutinos színházi szerző sem vagyok, mert a Nyugalomnak volt színpadi adaptációja, meg ezen kívül a Romlást még bemutatták, tehát hogy gyakorlatilag ez a harmadik darab. Tehát ez egy más történet. Nyilván volt bennem egy nagyon nagy félelem az elején, hogy tehát maga a színház nyilván, ez aztán húsvér valóságos emberekből áll, de hogy mégiscsak a színház engem, mint kívülállót vagy félkívülállót elfogad-e. Tehát egyáltalán eljutunk-e addig a szintig, hogy tudjunk dolgozni. Vagy pedig a legelső pillanatban megakad az egész, mert egy olyan fajta falba, ellenállásba ütközünk kölcsönösen oda-vissza, amit nem sikerül áttörni. És az én számomra tulajdonképpen az a legnagyobb csoda, hogy nem találkoztam ezzel a fallal. Tehát amiért most az összes protokoll illedelmességi, meg nem tudom milyen kört félretéve, tehát ez az, amiért az ég egyet a világon mindenkinek, aki vállalta ezt a történetet, irgalmatlanul hálás vagyok. Tehát, hogy a viták ellenére, az egyetlenértések ellenére, tehát, hogy soha egyetlen egy pillanatig nem tapasztaltam meg azt, se se kimondva, se kimondatlanul, ugye, mert a kimondatlan dolgokból azért még többet, tehát nem tapasztaltam meg azt, hogy jó-jó, de te civil vagy, jó-jó, de te ehhez nem értesz, vagy nem, tehát, hogy nem volt ilyen. Tehát, hogy aki vállalta, hogy ebben benne van, az így benne volt mindenestől, aztán, hogy ebből jó színház lesz, vagy nem lesz jó színház, azt majd megmondják a kritikusok egy hét múlva, vagy mit tudom én mikor. De hogy ez a, tehát, hogy ez a csoda, hogy színház teremtődik, hogy ez meg tudott történni valamilyen módon. De számomra ez volt ebből az egyik legfontosabb. A másik meg nyilvánvalóan az, hogy arra én nem vállalkoztam volna. Ugye az első az volt, amikor így fölmerült, volt ez a felelőtlen mondatom, hogy azért jó lenne nem úgy megdögleni, hogy ezt nem tapasztalta meg az ember. Másrészt azt azért lássuk be, hogy egy nagyon kivételes helyzetbe kerültem. Vagyok be őszintén, hogy nem én vagyok az egyetlen ezen a földön, aki arra vágyik, hogy színházat csináljon, csak nincsen rá lehetősége. És egyszer csak valami oknál fogva tálcán kínáltatott fel számomra ez a lehetőség. Most ezzel nagyon sokféleképpen lehet élni. Én azt gondolom, hogy ezért nekem nagyon-nagyon hálásnak kell lennem, és ez most nem neked szól, hanem egyáltalán bárkinek, bárminek. Tehát, de hogy ezzel nem lehet visszaélni. Tehát, hogy ez akkor nem arról, nem szólhat arról, hogy... Tehát akkor felelőssége van az embernek, sőt, adott esetben sokkal valószínűleg nagyobb, mint úgy, hogyha ebben telik mindenestől az élete. Vagy megfontoltabb lesz, vagy nem tudom. De ugye, tehát, hogy bennem más dolgok működnek, másképpen él bennem a szöveg, arra nem vállalkoztam volna, hogy Moliert, vagy Shakespeare-t, vagy nem tudom kit. Nem azért, mert nem érdekel, hanem mert nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten is az én dolgom, vagy kompetenciám lenne. Az lehet az én kompetenciám, hogy az a szöveg, amit én magam írok, és nyilvánvalóan annak van egy hangja ott bent az én agyamban, van egy intenzitása, nem tudom milyen, hogy azt el tudom-e vezetni addig, hogy abból egy működőképes előadás legyen, és számomra ez is volt a legizgalmasabb. Tehát ezért döntöttem úgy az első pillanattól kezdve, hogy nem a félőrület fele próbálom elvinni színpadképpel, zenével, zenekarral, nem tudom mivel, tehát nem egy ilyen Greenaway-es orgiát próbálok meg én itten másodpercek alatt színpadra vinni, hanem a színházat a lehető legsterilebb körülmények között, még csak nem is a szövegből, hanem a szöveg mögötti érzelmekből indulva, tehát hogy azt nézni meg, hogy abból mi történik. És el tudom képzelni, hogy ez nem, tehát hogy nem föltétlenül a legkönnyebben járható út a színházban. Tehát, mert ugye kevés a kapaszkodó, tehát hogy nagyon, tehát a színészek mankó számára kevés a mankó, tehát nagyon-nagyon vissza kell fogni egy csomó mindent. De hogy engem ez izgatott a legjobban az egészből. Tehát, hogy ez meg tud-e történni. És azért, hogy itt próbák során már jó párszor megtörtént, az nekem meg jó. Azért én nagyon hálás vagyok.
Szóltad, ugye, rendezés a címe, Tehát Bartis Attila írt, hogy rendezés, és rendezte. Ez egy író rendezőről szól, aki megírja a saját halála utáni tehát mi történik a környezetében, miután ő meghal. És ő rendezi, de és közben ugye hát a színészek, ott a magánéleti, szóval hogy össze van így minden keveredve. Úgyhogy óhatatlanul van benne valami, ha akarod, ha nem, van benne valami személyes, valami olyasmi, ami természetesen ez egy íromány, de azzal együtt a mi helyt ez megszólal élő szóval, azt hiszem, hogy a nézőtér 78%-a rád fog gondolni, tehát ha akarod, ha nem.
Én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy azt mondtad, hogy személyes, és nem azt, hogy önéletrajzi. Ezt a kettőt általában össze szokták keverni, holott nagy valószínűséggel túl sok köze nincs egyiknek a másikhoz.
Nem, azért is hangsúlyoztam ezt, hogy ez egy írvány.
Tehát a személyesség az meg kétségbe vonhatatlan. Tehát, de a személyesség az a szövegben megjelenő, ott életre kelő érzelmekről szól. És akkor nyilván, tehát, hogy tehát az van, hogy ez meg nem erre a darabra vonatkozik, ez lehet ilyet mondani, akkor ez rám érvényes valamilyen módon, tehát teljesen mindegy, hogy darabot írok, vagy regényt, vagy esszét, vagy fényképezek, valamiért én így működöm, tehát hogy viszonylag kevés szűrőn mennek át a dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy nem mennek át szűrőn egyáltalán, de viszonylag kevés szűrőn mennek át a dolgok, és a személyes, tehát hogy az az intenzitás, amit én megélek munka közben, az nagyon explicit nyilvánvaló módon ott lesz a szövegben is, vagy képben, vagy most adott esetben az előadásban. Ez Isten igazából ennyit jelent. De ez kétségben vonhatatlan, ez tényleg így van, tehát valószínűleg sokan lesznek, akik azt gondolják, hogy akkor az ember most önmagát írta meg. Nem, igenis, meg nem is, de ez egy ilyen nagyon köztes állapot, hogy az egész darab egy ilyen köztes állapotról szól, tehát egy ilyen kötéltáncról, valahogy a színház és a nem színház között a számtalan ilyen párhuzamot lehet felállítani erről. Tehát
a darab végén van egy olcsó nézével élve egy ilyen slusszpoén, amit nem akarok elmondani, viszont a lényeg az, hogy van, amit nem lehet megírni. Tehát ennyit el lehet mondani, hogy van, amit egyszerűen nem lehet megírni, nem lehet eljátszani, még, vagy mert azért ez egy nagyon komoly, így most a saját gondolatmenetemet, ez a fajta, hogy így belegondoltam nézve a próbánkat meg, hogy valóban van olyan dolog, amiről azt gondoljuk, hogy ez nem a mi dolgunk, majd 100 év múlva valaki ítélkezzen, vagy nem, tehát hogy van, amit nem lehet kimondani, van, amit nem lehet elmondani a gyerekeinknek, van, amit inkább kegyelmes hazugságban élve legyünk boldogtalanok, mint az igazsággal boldogok, vagy nem tudom. Na, most így én még végig is mondtam a kérdés, végig is mondtam.
Másrészt meg ez azért elég nyilvánvaló, hogy pont ezek a kimondhatatlan dolgok azok, amelyek a leginkább felülrőlnek minket, és a leginkább tönkre vágja az életünket. Tehát ha legalább a kísérletig nem jutunk el, hát a kimondásra tett kísérletig, akkor megette a fene az egészet. Tehát, hogy az aztán sikerül-e, nem sikerül, hogyan sikerül, a szimpatikus, ellenszenves az ítélkezést én most kihagynám ebből a történetből, de hogy adott esetben bele lehet pusztulni. Tehát, hogy pont ezekben az elhallgatások, miközben az egész darab ugye erről szól, tehát, hogy itt mindenki helyett elmondja ez a pasi azokat a dolgokat, amiket így lenyomnak a pincébe. Nyilván az ő életében is megvan az, amit így lenyom a pincébe. Pontosan látja azt, hogy ezek az emberek belepusztulnak, hogyha nem jut el a kimondásig valamilyen módon. Nyilvánvalóan azzal is tisztában van, hogy ő is belepusztul ebbe, csak ettől még nem biztos, hogy képes rá. Aztán úgy alakul, hogy muszáj neki. Ennyi. De hogy mondják ezt szép angol szóval, hogy mit ne csináljunk? Ezt hívják spoilerezésnek?
Ja, igen.
Nem tudom, csak mostanában tanultam ezt, úgyhogy ne spoilerezzük.
Fiúk, lányok, milyen érzés volt? Ugye Ildikó húzza az EKI-t.
22 évig dolgoztam együtt egy csapattal, Beregszászon, és én most csöppentem ide Vásárhelyre, és ez az első szerepem itt. És ott egy dolgot nagyon megtanultam. Amikor elmúlt olyan 14 év, és egy rendezővel dolgoztuk ezt végig, akkor egy kicsit meghanyatlott a csapat, mert jött egy új rendező, és mi nagyon nem voltunk nyitottak erre. Jöttek a gondolatok, hogy mi ezt eddig nem így csináltuk, és mi nekünk ezt nem így mondták, és az előadás megbukott. És ráadásul egy olyan rendezővel, aki úgy jött hozzánk, hogy mi vagyunk a Kim Basinger és a Brad Pitt. És akkor nagyon megtanultuk azt, hogy nyitottnak kell lenni, és bízni kell a rendezőben, mert másként nem születhet meg jó előadás. És szerintem ebben a próba folyamatban mi nyitottak voltunk feléd. A másik történetem az, hogy tele voltam kérdőjelekkel, mivel nem dolgoztam még a Beregszászi Színházon kívül egy csapatban senkivel, úgyhogy én és sokan mások. És hát hál' Istennek már nincsenek kérdőjeleim, mert találkoztam nagyon jó színészekkel, tehetséges emberekkel és együttműködő csapattal.
Attila mondta, hogy ő nagyon fél, ilyet még nem csinált. És akkor nem az volt, hogy akkor félsz, akkor még jobban rúgjunk belét, hanem próbáltunk segíteni. És akkor ebből a kölcsönös alkatrészből született egy jó dolog szerintem. Hogy mi próbáltunk Attilának segíteni, és Attila meg próbált rajtunk segíteni. Ahogy általában ez így, ennek így működnie kellene. Vagy működni is szokott.
És ha még az író Bartos Attila rendező, míg a történetről röviden mondana valamit, nézem a plakátot, hogy akkor mit lehet kiolvasni, ha már a darabnak is ez volt kezdetben a címe, hogy rendezés, ezek a csillaggal, hogy ez utal-e a kommunista időszakban?
Hát igen, a csillag az elég, mert én tényleg még meg sem néztem. Igen, a csillag az elég erőteljesen utal a kommunista időszakra, tehát hogy maga a történet oda kötődik, de azt gondolom, hogy ugyanez a történet, mert hogy ennek azért úgy alapvetően a kimondható, kimondhatatlan játéka, az elfolytás, meg annak a roncsoló, romboló ereje, ez a lényege, tehát hogy ebben a történetben ez nagyon erőteljesen oda kötődik, tehát hogy ezekhez az eszközökhöz nyúl, tehát ez többé-kevésbé jelen időben, pontosabban a rendszerváltás után közvetlenül játszódik maga a történet, de ugyanezt át lehetne tenni 19.-18. első időszámításunk előtt, tehát bármelyik századra. Tehát azt a részét a dolognak, ami Isten igazából fontos, azt így végig lehet vezetni a szem egészen addig, amíg lejutunk a fáról. Tehát, hogy ez azért a mi esetünkben már eléggé korán eldőlt, hogy mi így működünk. Meg az is, hogy ez nem biztos, hogy jó. De igen, ezen a darabon belül ez nagyon erőteljesen kötődik az egész kommunista Virchow-hoz.
A színészektől azt szeretnék hallani, hogy Bartis darabot kirendezzen ezentúl. Bartis vagy Áfrim?
De titkos szavazás legyen? Titkos szavazás legyen, vagy? Hát szerintem Ildikó azt mondja, hogy Bartis, mert hogy nem tud románul.
Miben más az író, amikor a sajátját rendezi, módszereiben, vagy mélységében, vagy hangsúlyokban?
Én erre tudok így választ. Szerintem az, hogy nagyon az érzéseire támaszkodik, és nem pedig arra, amit lát. És mindent, amit történik a színpadon, ő abból inkább érez valamit, mint sem lát. Én ezt tapasztalom.
Ez elég pontos. Erről is szól a dolog, igen. Az én számom, igen. Ez kétségtelenül pontos.
De tényleg az igaz, hogy ez a különbség Áfrim és Bartis között, hogy Áfrim tud Bartis rendezni, de Bartis Áfrimot nem. Mert egy-két versen kívül azt hiszem Áfrimnak nincsen drámája. De most már az Ördögpróbáját ott együtt írták. Na, lehet. Meg, te próbálkozz meg az Ördögpróbáját. Hát,
thank you.